más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Elég sokat foglalkoztunk mi újságírók az elmúlt 10-15 évben azzal a jelenséggel, hogy miként érte el a Fidesz azt, hogy igen jelentős választói bázisa van a szegények körében, cigányok körében, a kis települések, elmaradott térségek körében. Ezt mindig azt mondja, vagy magyarázták sokan, hogy ez a Stockholm-szindróma, hogy úgy nem kell, hogy jól tartsd őket, féljenek tőled, függjenek tőled, és akkor ragaszkodni fognak hozzá. Ez szerintem túlságosan egyszerű, ennél biztos, hogy bonyolultabb jelenségről van szó. És hát nem csak Magyarországon, hanem általában foglalkoztatja a kutatókat, hogy egyes társadalmi csoportok mentális, egészségügyi, szociális állapota mennyire befolyásolja a politikai aktivitását. Egyáltalán nem egyszerű dologról van szó, úgyhogy ma szűkebb, magyarországi és tágabb nemzetközi értelemben is ezt próbáljuk megközelíteni.
Más részről. Az első vendég.
Szabó Gabriella, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Politikatudományi Intézetének főmunkatársa, viselkedés kutató. Jól mondtam, azért
olvasom. Kutató
bocsánat,
vagyok, köszönöm.
Azért olvasom, ezt így fejben még mindig nem tudom elmondani, mindig változnak az intézményének. Szóval, hogy azért is beszélgetünk erről, és nagyon köszönöm, hogy itt vagy, mert egy nagy nemzetközi kutatásban is foglalkoztatok ezzel a témával, amivel majd mi is akkor ebben a műsorban foglalkozunk, de van-e véleményed erről a jelenségről, amit itt a hazai viszonyokról az előbb elmondtam.
Köszönöm a meghívást, én is üdvözlök mindenkit. Érzelempolitológiával foglalkozom jó ideje, nem kifejezetten a helyi politikával, de nyilván, mint érzelem kutató, ezért egyéb általános kérdések is elém kerülnek, és hát valóban, aminek csak egy oka van, az nem szokott bekövetkezni, és hát ez így lehet valószínűleg a Fidesz támogatottságát illetően is. Itt egy nagyon komplex szociálpszichológiai, politikai-pszichológiai jelenségről is szó lehet, amit kommunikációs eszközökkel is meg lehet támogatni. Például szeretném felhívni a figyelmet a személyes kontaktusoknak a jelentőségére, amiknek hatása van az érzelmi bevonódásra is. Tehát, hogyha kisebb településen emberek sokat találkoznak olyanokkal, akiket egy bizonyos politikai párthoz tudnak kötni, és ők képesek kialakítani egy olyan klímát, egy olyan érzelmi viszonyulást, miszerint bennük lehet bízni, őtőlük lehet remélni akár a status quo-nak a fenntartását is, akkor ez nyilván sokat segít. Amint elvész a bizalom, hogy azok az emberek fent tudják tartani ezt a status quo-t, ezt a elfogadható állapotot, reményt, onnantól kezdve repedezhet a kapcsolat, és talán ez lehet annak a hátterében is, hogy vidéken, kisebb településeken is repedezni látszik.
És mi a véleményed a hazai kommunikációt figyelve? Ezt a Fidesz vegykonyhájában pontosan ki tudták számolni? Azt mondták, hogy ezek az emberek, ha tőlünk függenek, részint ugye mindig elmondjuk, hogy mitől kell félni, és elmondjuk, hogy mi védünk meg titeket a migránsoktól, a háborútól, mi a békepártyán vagyunk, mi rezsicsökkentett energiát adunk neked, de ha nem mi vagyunk, akkor ez mind összeomlik, és ezt közvetítik az fideszes önkormányzati képviselők, polgármesterek, meg a helyi Fidesz hívők, és az ő hatásukra vonódik be a nagyobb tömeg.
Nem vagyok ott a Fidesz vegykonyhájában, szóval nem
de
tudom, hogy, látva, hogy ott
hogy
mi történik.
Hogyan kommunikáltak, elég pontosan betaláltak.
Én úgy képzelem, és adatok, mintha erre utalnának, hogy minden politikai erő ajánlatokat tesz, érzelmi és kommunikációs ajánlatokat, tehát próbálkozik valamivel, és hogyha azt látja, hogy erre számára kedvező válasz érkezik, akkor folytatja, így van, ezt a gyakorlatot. Ha úgy látja, hogy erre nem kap megfelelő válaszokat, akkor eláll tőle. Ilyenre vannak példák, szemfüles média követők láthatják, hogy néha bedobnak kérdéseket, ügyeket, szempontokat. Ha úgy látják, hogy ez nem sikeres, nem kap megfelelő figyelmet, akkor leszállnak arról a lóról, inkább azokat erőltetik, amikben úgy látják, hogy fönn tudják tartani a számukra kedvező légkört. Szóval én ezt inkább egy ilyen ajánlattevés, válaszadás, próbálkozás, interakciós kísérletek és összjátékok eredményének tartom.
Ettől elrugaszkodva, miután egy igen kiterjedt, nem tudom hány országra kiterjedt kutatás vizsgálta a boldogság tényezőt a politikai aktivitás árnyékában, meg ennek finom változatait, mennyire adekvált az, hogy a társadalomban a rosszabb helyzetben én lévő kevésbé boldog vagy boldogtalan emberek aktívak a politikában, vagy nem aktívak? Ha igen, akkor mitől válnak azzá, ha nem, akkor az mitől van? Hogy van szignifikánsan egy ilyen magyarázat erre? Vagy országonként, tájanként, kultúránként ez változik?
Vannak általánosabb mintázatok, ugye minél több adatunk van, annál jobban látunk jelenségspecifikus dolgokat, és hogyha mélyebben belemegyünk az adatokba, akkor jobban látjuk talán a nüanszokat is. Mi egy olyan kutatást folytatunk a kolléganőmmel, Farkas Eszterrel, ami a World Value Survey adataira épül, több mint 20 ország van benne, Afrikától Európán át, ázsiai országok is. Ez egy nagyon jó infrastruktúra, nekünk ezért nem kellett fizetni, tehát hozzáfértünk az adatokhoz, és az ő változóikat és adataikat használtuk. Uh-huh. És volt egy kérdésük arra nézvést, hogy ön mennyire boldog, mennyire érinti, vagy mennyire értékeli magát boldognak. Egy hagyományos 1-5-ös skálán lehetett ezt bejelölni, és egyéb kérdéseket is tettek föl politikai részvételre vonatkozóan. Milyen sűrűn beszél politikáról, mennyire vesz részt diskurzusokban politikáról, hajlandó elmenni szavazni, és ugye ezeket összetudtuk tenni, mindenféle módszerekkel megvizsgáltuk, és legnagyobb meglepetésünkre azt láttuk, hogy a boldogtalan emberek nem passzívak, tehát akik magukat a boldogtalannak vallották, ez egy önbevallás volt, azok nem feltétlenül távolodtak el a politikától, szívesen folytattak politikai diskurzusokat, mentek el szavazni, és úgy általában vettek részt a politikában, érdeklődtek politikai kérdések iránt. Tehát van egy közkeletű vélekedés, hogy a boldog emberek fontosak a politikában, mert ők azok, akik aktívak, akik részt vesznek és alakítják a politikai folyamatokat. A boldogtalanságot általában a visszahúzódással, passzivitással azonosítják, és az adatok viszont ennek némiképpen ellentmondanak, tehát boldogtalan emberek is relevánsak a politikában, és ez megnyit egy csomó elméleti kérdést, hogy mit értünk boldogtalanság alatt, hogyan kapcsolódik az elégedetlenség és a boldogtalanság.
Az jutott eszembe, hogy a boldogtalan emberek egy része legalábbis a reményt nem veszíti el, hogy ezen majd változtatni lehet, és ezért aktív, de biztos vannak, akik azt mondják, hogy lemondanak, nekem ez jutott, úgyis a nagyok döntik el, ez egy közhely, hogy mi lesz a politikában.
Az adatok azt mutatják, hogy nem mindenki, aki magát boldogtalannak vallotta, volt aktív. Tehát valóban vannak olyan boldogtalanok, akik visszavonulnak a politikától, valószínűleg ők közelebb vannak ehhez a depresszív állapothoz, vagy kiábrándult a társadalmi és politikai élettől eltávolodó típushoz, de nagyon is vannak olyan boldogtalanok, akik részt vesznek. Tehát tulajdonképpen mi alábontottuk ezt a boldogtalan kategóriát, és azt láttuk, hogy vannak boldog aktívak, de vannak boldogtalan aktívak is, és itt lehet elindulni például olyan társ koncepciók felé, mint mondjuk a sérelmi politika kérdése, amelyik azt mondja, hogy az elégedetlenség és a különböző panaszok, sérelmek, azok igenis, hogy aktivizálják az embereket, és adott esetben lehet egy közös metszet, tehát az elégedetlenek és a boldogtalanok között van egy metszet, amit megfelelő helyzetben és megfelelő politikai ajánlattal aktivitásra lehet váltani. Egyébként ez a projekt, ez a sérelmi politikák projekt is nagy nemzetközi együttműködésben valósul meg, még zajlik, tehát sok-sok eredmény várható.
Ennek van egy magyar, erős magyar, hogy mondjam, vonatkozása vagy hagyománya. Eleve a magyar emberekre jellemző a pessimizmus, a elégedetlenkedés, és a nemzeti sérelmi politika pedig mindig a nagy politikával találkozik, Trianon, a vesztés, a minket támadók miatti rossz érzéseink, hogy ez ilyen nemzeti identitásképző dolog. Tehát itt a sérelmi politizálásra nagyon jól lehet appellálni emiatt.
Igen, mennyi? Nem véletlenül került be Magyarország ebbe a kutatásba, mert valóban itt a nyilvánosságban több olyan jel megtalálható, ami ezt a gondolatot alátámasztja, amit most éppen te mondtál. Megszámlálhatóan és jellegzetesen vannak olyan csoportok, akiknél az egyéni sérelmek, a kisebb csoportos sérelmek és a nagyobb politikai sérelmek összekapcsolódnak, és ezeket lehet aktivizálni és lehet szavazatokká formálni. Nem mindenki ilyen, de van egy jelentős rész, akinél ez működik.
Említetted, hogy ez hány ország?
A sérelmi politikák projektben 15 partner van, uh-huh. és majd, hogy nem teljes Európa így vagy úgy, de le van fedve, tehát európai országokra vonatkozik a vizsgálat. A World Value Survey-ben pedig rengeteg ország rengeteg van, ország. Európától, Ázsián át, Afrikáig bezárólag.
Említetted kutatótársad nevét Farkas Esztert, azt gondolnám, hogy kapcsoljuk be őt is a beszélgetésbe.
Más részről. A második vendég.
Tehát Farkas Eszter a vendégünk, újra mondom, hogy az ELTE Társadalom Tudományi Kutatóközpontjának Politika Tudományi Intézetének munkatársa, demokráciakutató, tudomásom szerint.
De való, én is az érzelemkutatásokban nagyon sok szempontból bevonultam, én is migrációval kapcsolatos attitűdökkel is foglalkozom, és tágabb értelemben a közösségi médiát is ilyen politikai kommunikációval.
Igen. Gabriella említette, hogy Magyarországot többi között azért vonták be ebbe a szűkebb körű vizsgálatba, mert itt a sérelem alapú politikai aktivitás és passzivitás kérdése felmerült, és nálunk ez egy eléggé jellemző dolog, ezt megbeszéltük. Egyébként is mai politikai viszonyok között az európai államokat tekintsük, jó? Ez egy jó bevált politikai eszköz a sérelmekre appellálni, a félelemre appellálni, van miért, hát a világ elkezdett égni, háborúk vannak, óriási fordulatok, tehát még csak nagyobb meg se kell lovagolni ezt a jelenséget, mint ahogy a Fidesz meglovagolta ügyesen. Ma már ez szinte természetes eszköz, nem?
Én azt gondolnám, hogy ez a kutatási projekt is, amit a Gabriella említett az előbb, az, hogy itt az érzelmek szerepével ilyen kiemelten foglalkozunk a politikatudományi kutatásokban, ez azért is van, mert hogy felismertük ennek az úgymond univerzális jelentőségét az érzelmeknek a politikai mobilizációban, részvételben, egyáltalán a politikához való viszonyulásban. És hogy igen, én csak azt fogom tudni mondani egy picit ilyen leegyszerűsítve, hogy természetesen, hogy azt gondolom, hogy ez, és ugye azért is folytattuk le ezt a kutatást, illetve azért is mentünk bele mélyen ebbe az egyébként szinte már véletlenül talált összefüggésbe, mert hogy azt gondoljuk, hogy ennek nagyon is van jelentősége. Tehát, hogy elég általános dolgok egyébként leírhatók érzelmi mechanizmusokon keresztül, úgyhogy azt gondolnám, hogy természetesen, tehát ez nem csak a magyar kontextusban működik, de valóban a magyar kontextus nagyon sok szempontból ráerősít ezekre. Tehát az, hogy arra nem tudnék egy ilyen nagyon általánosítható kijelentést tenni, hogy ezt mennyire használják ki úgymond a politikában, bár ezek az érzelmi ajánlatok szerintem egy nagyon jó megközelítés, amit a Gabriella az elején kiemelt, de természetesen ami működik, már pedig egyébként így a sérelmen keresztül való politikai mobilizáció nagyon sok esetben működik, azt használni fogják, hiszen a politikának ez egy ilyen elsődleges motivációja a szavazói mobilizáció.
Egyes közösségi kutatók azt mondják, vagy majdnem, hogy ez egy általános véleménye a kutatóknak, hogy ha konkrétan mondjuk a politikai választásokat nézzük, parlamenti választásokat, vagy bármit, hogy nagyon jelentős mindig a választói tömegben azoknak az aránya, akik ott abban a pillanatban hoznak döntést, amikor x-elnek. És ez megy azt megelőző egy-két óra, egy-két nap, egy-két hét érzelmi állapotától függ. Nem tudom, ebben egyetértetek-e.
Nem vagyunk egyformák, tehát sokféle választó van, aki különböző úton, módon hoznak döntéseket. A kampányirodalom szól arról, hogy valóban az utolsó időszak, a kampányok utolsó időszaka az érdekes dinamikát jár be, tehát egyszerre kell föl is korbácsolni a hangulatokat, de egyszerre kell felmutatni, hogy az a jelölt az nem csak egy hisztérikus figura, hanem egy megbízható ember, aki azért kézben tudja tartani a dolgokat, tehát nem csak arra képes, hogy felgyújtsa a világot, hanem arra is, hogy menedzselje, működtesse. Biztos van, akit az utolsó pillanatoknak az impressziójával lehet megnyerni. Szerintem ezek választásoktól is függnek, tehát vannak különböző fajta választások, nem minden választás egyforma, nem mindegyiknek ugyanaz a tétje. A kampányok szegmentálnak, azért mérnek, hogy lássák, hogy kik azok az emberek, hányan vannak, akik tényleg az utolsó pillanatig húzzák, halasztják a döntéseket, és akkor számukra valamilyen olyan ajánlatot kell tenni, ami adott esetben megnyerő és figyelemfelkeltő. Ha egy pillanatra visszatérhetünk a sérelmekre, én azt mondanám, hogy Európában is minden ország egy kicsit más e tekintetben. Tehát az előzetes adatok...
A kultúra függő?
Előzetes adatok azt mutatják, hogy politikai kontextus, és egy kicsit kultúra függő is a dolog. Azért a kapitalizmus sokat tesz ebbe a dologba, hiszen ahol kapitalizmus van, ott folyamatos verseny is van, nem csak a gazdasági, hanem az élet egyéb más területén is. És ahol verseny van, ott mindig vannak nyertesek, és mindig vannak vesztesek. És a vesztesek, azok joggal gondolkodhatnak azon, hogy éppen abban a helyzetben ők miért kerültek a vesztes oldalra. Van, aki ugye önmagát ostorozza, vagy a csoport magát ostorozza, de van, aki megpróbálja ezt külső tényezőkkel megmagyarázni, és ez az az érzelmi hangoltság, ami jó táptalajt ad a politikának is, aki a veszteseknek a körével próbál megfogni, tehát őket próbálja megfogni a vesztesek körét, hiszen szavazókról van szó, és ajánlani számukra valamit, amivel orientálhatják az ő érzelmüket, tehát hogy miért is vesztesek ők, kik a felelősek ezért a veszteségért, és hogyan lehetne javítani a helyzetét.
Mérlegeljél, mi jó, mi nem jó, kitől függ, hogy jó, kitől függ, hogy rossz. Tessék gondolkodni a részleteken, ne csak zsikerből, ugye?
A politikában, de szerintem minden más helyzetben az érzelem és a kogníció az nem elválasztható. Tehát számos adat van arra, hogy minden döntést, amit egyénileg vagy csoport szempontból hozunk meg, az egyszerre racionális komponenseket is tartalmaz, meg érzelmi komponenseket is tartalmaz. Tehát én azt javaslom, hogy ne válasszuk el a kettőt egymástól, főleg ne baltával, és ne gondoljuk azt, hogy az érzelmek azok valami rosszat jelentenek a politikában, a kettőt együtt kell kezelni, tehát emóció és kogníció az mindig együtt van, egyszerre kell a politikusnak is appellálnia érzelmi állapotokra, meg racionális mérlegelési helyzetekre is. Az a jó, aki ilyen komplex csomagot tud leadni.
Én erre szívesen reflektálva, meg az eredeti kérdésre is válaszolva, így arra azon gondolkodtam, hogy hát van ez a nagyon klasszikus ilyen például ilyen nagyon általánosan kimutatható összefüggés, hogy mondjuk a szorongó ember az sokkal kevésbé vesz részt. Tehát a szorongás úgymond az egy ilyen passzív állapotot is eredményez, mint mondjuk a harag. Ha mérges valaki, akkor ő sokkal hajlamosabb politikai aktivitásra. Ugye ezt így könnyű belátni meg.
Igen.
És hogy csak úgy, tehát azt szeretném ezzel így példázni, hogy ugye az nem elég a választás napján, hogy jól felhúzom a szavazókat. Tehát, hogy az, hogy így valami egészen így kiváltok belőlük valamilyen elementáris haragot, az még összességében nem fog működni, és akkor itt szeretnék ráerősíteni erre egyrészt az emóciókogníciónak az együttesének a fontosságára, másrészt az, hogy ezek azért tényleg érdemes folyamatában, illetve összetettségében nézni ezeket a dolgokat. Tehát talán valami ilyesmi volt, ugye a kérdés, hogy elég-e csak bizonyos érzelmet kiváltani belőlük. Hát ezek az érzelmek ugye egyrészt, és ez pont jól rá lett világítva az elején, hogy a magyar kontextusban folyamatosan úgymond triggerelve vannak, de hát akkor ezen kívül még nagyon sok más szempont is van, akár csak a szociodemográfiai helyzet. Tehát ezektől sem, akár hogyha a kapitalizmust itt behoztuk, mint fontos kontextus, ezek is nagyon sokat számítanak, de valóban az egyes érzelmi állapotoknak a szerepe sem elhanyagolható.
Eszembe jutott egy körinterjú Magyarországon. Nagyon megdöbbentő. A lényeg az volt, hogy olyan emberekkel készült, akik elmondták, hogy miért szavaznak a mostani kormányzó pártra, a Fideszre. És amikor a többi kérdésben a saját helyzetükre kérdeztek rá, akkor kiderült, hogy rossz. Elégedetlenek a nyugdíjjal, elégedetlenek az inflációval, hogy miért ilyen magas, az élelmiszer árakkal nehéz megküzdeni, nem könnyű az élet, és nem is kell tovább menni, de ennek ellenére majd a Fidesz. Számtalanszor följött az kutatásokban, megkérdezik az embereket, hogy mi a véleményük a egészségügyi ellátásról, hogy 6 hónapos várólista van itt, hogy nem lehet már a kórházban WC-papírt találni, sa. És ezekre adekvát válaszok kérdezik, hát igen, itt vannak bajok, de a hit minden racionális tapasztalatot fölülír. Ez egy jelentős választási csoport Magyarországon. Ez egy különleges helyzet, vagy ez a világban egyébként is tapasztalható? A felmérések alapján.
Ha nagyon röviden reagálhatnék, én erről egyébként azt gondolom, hogy attól még, hogy valaki az adott helyzetével ben lát kivetni valót, most akkor így finoman fogalmazok mondjuk egy Fidesz szavazónak a szemével, az miért is garantálná, hogy azt gondolja, hogy a másik oldal valamiért jobban tudná csinálni, tehát hogy miért is ne gondolná, hogy egyébként az, akihez, és ugye tudjuk, hogy a politikai identitás vagy a pártpreferencia, a párthoz kötődés, ez egy milyen összetett, szintén nagyon összetett jelenség, hogy én miért is gondolom azt, hogy az adott párt a legalkalmasabb.
Dacára annak, hogy dacára ez annak, meg ez hogy meg mikor, ez.
Mert egyébként ráadásul ugye külső tényezők is hatnak arra, hogy bizonyos gazdasági vagy egyéb élethelyzetek hogyan alakulnak. Illetve most mondjuk a minél közelebb érzi magát valaki egy párthoz, annál hajlamosabb arra, hogy ugye ez az ilyen, igen, nem annyira szeretem használni ezt, de mégis ilyen kognitív diszonancia redukciója, ugye, hogy hát persze a kormány dolga lenne, na de, és akkor mondjuk a külföldi erők, tehát szóval, hogy azért ezt meg lehet úgymond magyarázni a fejben, illetve mondjuk akár pozitív tendenciákat láttatni, tehát szóval, hogy azért ezek szerintem megmagyarázhatóak.
Volt erre
a szavazói szemmel.
Kommunizmus időszakában egy mondás, hogy mi a szocializmus? Az ideológia győzelme a józanész felett. Ez teljesen ugyanaz a szindróm. Hosszú időn keresztül tapasztaljuk, hogy hát ez is rossz, ez se olyan jó, az se olyan jó. Sőt, hát itt nagy bajok van. Na de. És jön a de. Hogy ez azért kérdeztem, hogy mennyire magyarországi jelenség, vagy mennyire csak ennyire erőteljesen Magyarországon jellemzés, más országokban talán ez nem fordulhat elő, hogy hosszú időn keresztül emberek saját érdekeik ellen hoznak politikai döntést. Na, ezt akartam mondani.
Ez annyit hozzá tudok tenni, hogy más vizsgálatokból elég világosan kiderül, hogy a magyar emberek, nem mindenki, de statisztikailag ezt el lehet mondani, hogy alapvetően status quo konzervatív emberek, kockázatkerülőek, nem nagyon szeretik a nagy változásokat, félnek attól, hogyha valami gyökerestül föl akarna fordulni, még egyszer nem mindenki, de nagyon sokan, egy megfogható tömeg ilyen, és akkor erre azért sikerrel lehet appellálni erre a fajta, lehet még rosszabb is típusú gondolkodásra is. Tehát lehet, hogy most nem jó, de lehet még rosszabb is. Nagyon sok ilyen jellegű bölcsességet lehet az utcán hallani, amikor beszélget valaki valakivel, hogy hát félek, hogy lehet még rosszabb is, és akkor erre a fajta mentalitásra lehet appellálni. A másik pedig, hogy amikor egy párt mellett döntünk, valóban sok mindent mérlegelünk, tehát lehet, hogy bizonyos kérdésekkel nem vagyunk elégedettek. Más szempontból viszont azt gondoljuk, ami nekünk kifejezetten fontos, hogy azok viszont összegészében rendben vannak. Tehát nekünk fontosabbak egyéb kérdések, és ott viszont úgy gondoljuk, hogy számunkra az a párt, aki éppen most hatalmon van, az jól működik. Ami pedig rosszul működik, azt nem az ő nyakukba varjuk.
Mi azt objektivizáljuk, azt mondjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, nem ez az, nem ő az hibás, hanem a körülmények, amit Eszter is utalt. Azért bazsajogtam az előbb, mert eszembe jutott egy másik elhíresült bomó, még Kovács Zoltán az Élet és Irodalom főszerkesztő írta annak idején, hogy hát ugye miért is március 15-én volt a forradalom? Hát azért, mert 14-én szakadt az eső, és a Pilovaxban úgy döntöttek a forradalmák, hogy inkább hazamennek, és megvárják a jó időt, és erre nagyon-nagyon találóan azt írta Kovács Zoli, hogy hát igen, esőben nem rebelis a magyar. Szóval, hogy ez, amit Gabriela elmondott az előbb, ez tényleg magyar specialitás, vagy legalábbis nagyjá. Jó, beszéljünk a boldogságról, jó? Tehát ugye ez a vizsgálat azt nézte, hogy a boldogság és a társadalmi helyzet, meg ítélőképesség, meg döntéshozatal, meg orientáció mennyire függ össze. Tényleg azt gondolná az ember, hogy rendben lenne a világ, hogyha a Jóisten úgy rendezte volna be, vagy sikerült volna úgy, ahogy eredetileg akarta, hogy egyensúlyban vannak a rosszak, a jók, a feketék és a világosak, stb., és a természetnek megfelelő harmóniában él az ember békében. És mindenki békét akar. Most ehhez képest pont az ellenkezőjét látjuk, a világ nagy politikai folyamatai folyamatosan konfliktusokat szülnek, szinte tudatosan, mert ebből profitálnak, miközben a tömegek, a meghatározó tömegek ezt elszenvedik. Na ez a big picture. Hogyan lehet ezt érzékelni az elvégzett kutatások alatt, hogy az egyes ember ezzel szemben hogyan viszonyul, a saját boldogságát mihez képest ítéli meg, mi az, hogy boldog vagyok, mitől vagyok boldog, attól, hogy sok pénzem van, attól, hogy szép családom van, tehát vannak-e ebben trendek, látható dolgok, vagy pedig teljesen szétszórnak országonként?
Ugye ijeszgettem azzal az adás előtt, hogy én majd mindig csak arról fogok beszélni, hogy mire nem alkalmas a kutatás, vagy milyen limitációi vannak, de hogy azért valamennyire próbálok azért ezekre a dolgokra is reflektálni belőle. Azért tudunk trendeket. Igen. Tehát a boldogságkutatásban persze vannak olyan trendek, hogy az, hogy mondjuk a pénz boldogít-e, ugye egy nagyon klasszikus felvetés, ezt ugye azt elég konzisztensen látjuk a kutatásokban, hogy a pénz azt boldogítja, akinek nincs. Akinek több pénze van, annak nem jelent komoly boldogság növekedést az, hogyha több pénze lesz. Tehát ez a csökkenő határérték, azt hiszem ez a közgazdasági fogalom erre. Vagy mondjuk az életkornak van egy ilyen klasszikus U-alakú görbé a boldogsággal összefüggésben, a fiatalok boldogabbak, meg az idősebb emberek boldogabbak, a minél középkorú. Inkább a középkorú, és túl sok terhet visz a középkorú, és akkor kevésbé van. Ezek az ilyen általános szociodemográfiai trendek. És akkor amire a mi kutatásunk fókuszált, az ugye a politikai változókkal összefüggésben, és nagyon kifejezetten arra szerettünk volna, egyrészt rávilágítottunk, illetve arra fókuszáltunk, hogy az egymással való interakció, illetve a boldogság, boldogtalanság hogyan áll összefüggésben. És hát ugye azt gondolnánk, hogy a boldogtalan ember visszahúzódóbb. Nem beszélget.
Igen.
Ugye ezek, az, hogy ennek mi az okokozatisága, az egy nagyon komplex kérdés szerintem, és amúgy beszélhetünk erről, hogy most akkor mi okoz mi csodát, de minden esetre ez valahogy együtt jár, hogy a boldogtalan ember az kevésbé. És mi pedig azt találtuk, hogy úgy tűnik, hogy ilyen politikai kérdéseket illetően ez a személyközi interakció nagyobb eséllyel valósul meg a boldogtalan emberek körében, és hangsúlyoznánk, hogy tényleg minden kontinensről számtalan ország bevonásával készült ez a kutatás. Tehát ilyen szempontból tudunk egy ilyen trendet felmutatni. Ez az adatsor 2017 és 21 között került le kérdezésre. Tehát ezt is fontos hozzátenni, de ugye annyira 85 ezer válaszadó van benne, nem tudom, 40 országból, tehát azért ez már egy olyan hatalmas, illetve nagyon általános jellegű kérdés, a boldogságra vonatkozó kérdés, ez egy elég általános jellegű, tehát gondolhatjuk azt, hogy ez valamelyest érvényesíthető fenntartásokkal, meg a kutatás fenntartásaival, de azért ezt például így látjuk, és ez egy nagyon érdekes összefüggés szerintünk, mert amúgy vonatkozó kutatások nem feltétlenül ezt mutatják, pont ezért a felvetés miatt, amit mondok, hogy ez a visszahúzódás, az interakciók hiánya jellemző inkább a boldogtalan emberekre.
Tehát nagyon konkrétan három fő eredményünk van a boldogtalansággal kapcsolatban, a World Value Survey alapján. Az egyik az, hogy a boldogtalan embereknek egy jelentős része igenis beszélget politikáról, igenis győzköd másokat politikai kérdésekben, és buzdít szavazásra is. Tehát aktívak, tehát nem demobilizál a boldogtalanság.
És ez a 2017-21, ez már vastagon a digitalizáció kora.
Illetve a, ugye azt is hozzá kell tenni, hogy ez a COVID-járványnak az időszaka is.
Ja, igen, az
és
is.
Hogy ugye volt egy felvetés még a kutatás folyamatában, hogy na de hát nem-e azt látjuk-e, hogy a COVID-járvány ráerősített ezekre az online, egyrészt boldogtalanabbak az emberek a COVID-járvány időszaka alatt, illetve nagyobb eséllyel interaktálnak már mondjuk így az online térben. De erre megfelelő statisztikai számításaink szerint ez nem befolyásolta. Tehát ez az összefüggés
ja, ettől ez függetlenül fennáll.
Igen, igen, igen. Tehát úgymond akkor csak egyszerűen, hogy a 17-19-es időszakban is.
Igen, ugyanúgy működött.
De tehát a COVID-járvány idején is úgymond ez függetleníthető, ez a két dolog.
Azért hoztam szóba ezt a dolgot, mert ugye a közösségi média erre óriási, és pontosan abban a helyzetben lévő emberek, akik magukat boldogtalannak érzik, kézenfekvő, hogy ott van a lehetőség másokkal megbeszélni ezt, másokat megnézni, hogy hogy vélekednek, párbeszédet folytatni, kiengedni a gőzt. Akár ezért vannak az agresszív közösségi média beli megnyilatkozások, hogy kimegy az emberből, stb. Tehát ez egészen más, mint a közösségi média előtti korszak, amikor legfeljebb a közellakók tudtak egymásról beszélgetni, nem? Ez minőségileg is hozhatott egy változást.
Biztos vagyok benne, hogy ez így van, tehát a közösségi médiának nagyon nagy hatása van erre, úgy általában a felhasználóknak a mentális állapotára, boldogtalanságára adott esetben, ha már ez a téma, illetve az új interakciós mintákra is. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a közösségi média platformok nem semlegesek. Tehát ott is van egy algoritmus, igen. Ami adott esetben bizonyos kérdéseket preferál, jutalmaz bizonyos témákat. Aztán ott van a moderálás is. Mindenki tudja, hogy a saját felületén tud moderálni, kiszedhet bizonyos kommenteket vagy hozzászólásokat, amiket ő nem szeretne látni, és hát továbbra is jelen van a bértopikolóknak vagy a bérkommentelőknek az ügye, ami azt jelenti, hogy hát meg tudunk bízni embereket jó pénzért, vagy botokat, tehát robotokat, arra nézve, hogy különböző irányba, adott esetben haragos irányba vigyék el a beszélgetést. Szóval nagyon kell vigyázni, amikor közösségi médiáról beszélünk, mert azt nem lehet azonosítani a hétköznapi embereknek a beszédmódjával és beszédstílusával.
Nekem ez volt eszem, hogy mennyire torzítja el a kommunikációt, az egymással folytatott úgymond párbeszédet az, hogy személytelenségbe burkolózva, de legalábbis védelem alatt egy platformon írogat egymásnak, mit, mikor és hogyan mondunk, írunk, és mit képviselünk, mint amikor meg kell ütközni személyesen egy ilyen kérdésben például, ami hagyományosan volt, de egészen más világképet rajzol ki ez a két dolog.
Biztos, hogy van különbség, és a kommunikációról való tudásunkat is torzítja. Tehát nem csak azt, hogy hogyan kommunikálnak az emberek a digitális platformokon, hanem hogy mi mit tudunk, mi mit gondolunk arról, hogy hogyan kommunikálnak ott az emberek. Tehát, hogyha az adataink onnan jönnek, akkor teljesen más képet kapunk, igen, mint hogyha mondjuk hétköznapi interakciós szituációk, vagy csoportos, de személyes jelenléttel megvalósuló kommunikációs helyzeteket látunk. Tehát arra is felhívnám a figyelmet, hogy a kommunikációról való tudásunkat is befolyásolja az, hogyha folyamatosan a közösségi médiából szerezzük az információkat.
Szerintem ez az egyik fontos limitációja a kutatásunknak, amit nagyon érdemesnek tartok tovább vizsgálni majd, hogy ugye azt nem tudjuk, ugye, ahogy a Gabriella felsorolta, a szavazásra való buzdítás, politikai eseményeken való részvétel és a politikáról való diskurzus a tárgyai a kutatásunknak, de ugye nem tudjuk, hogy ezek az online vagy az offline térben történtek, ezek a személyközi interakciók. Valóban, ugye más a személyközi megnyilvánulás, meg más az online, ez amióta online, az online, ez így van természetesen, hogy személyesen máshogy nyilvánulnak meg az emberek. Igen, tehát hogy ezzel biztos, hogy fontos lesz foglalkozni továbbra is, már pedig azért is, mert ugye az online térben van egy fontos lenyomata ezeknek a kommunikációknak, akár személyi közi kommunikációknak, hogyha ezt gondoljuk, hogy a kommentek között történnek, akár az érzelem nyilvánítások, vagy az érzelmi ajánlatok is egyébként. Szóval ezt mindenképpen tovább kell vizsgálni. És a másik, amit akartam mondani, az egy ilyen közösségi média kapcsán egy ilyen fontos összefüggés szerintem, amit még egy másik kutatásunk kapcsán találtunk, illetve nem feltétlenül mi mutattuk ki, de hogy fontos volt ahhoz, hogy például a harag emoji, tehát ez a harag jel a Facebookon, az az, amit úgy tudjuk, és kutatás is mutatja ki, hogy ezt a legjobban ajándékozza az algoritmus. Ugye ez azt jelenti, vagy implikálná, vagy hát azt gondolnánk, hogy hát így érdekében áll a politikai szereplőknek a harag emojira nyomatni, mert hogy akkor, akkor jobban
látható.
De ez ennél sokkal komplexebb, olyan úgy is, mint ugye, hány komment van egy poszt alatt.
De ez a harag emoji azt is jelenti, hogy ott tudni, hogy jó talajra hullanak a politikai üzenetek, mert ott eléggé felfokozott állapotot talál.
Ugye ez, tényleg óvatosan fogalmazok, mert ugye erről tényleg csak a boszorkánykonyhákban tudják, és ugye ez nem is a Fidesz boszorkánykonyhája, hanem a közösségi médiák nagyon platformonként specifikus boszorkánykonyhája, amiről nincsen konkrét tudásunk, hogy hogyan zajlik, de így mutatják vonatkozó kutatások, hogy a harag, minél több a harag emoji, annál nagyobb valószínűséggel bukkan fel az algoritmusban. Na de hát ugye kinek a profilján is, hogy szóval ezért ez tényleg összetett kérdés. De úgy tűnik, hogy például a haragot kiváltani a közösségi médiában nagyon is van értelme.
És könnyű. Nagyon könnyű.
Így igaz.
Talán ezért, pont ezért a személytelenség miatt is.
És ezért jellemző a közösségi média kommunikációra a nagyfokú agresszivitása, nagyon gyakori, hogy a közhelyesen hozik, tudom, de az ember elindít egy beszélgetést, teljesen normális témáról, teljesen normális hozzászól, biztos, hogy az 5.-6.-ba bejön egy troll, aki valaki, aki egyszerűen csak ösztönösen úgy érzi, hogy ebbe bele kell lőni egy bombát, ezt meg kell bántani, ezt el kell zavarni a francba, nem is biztos, hogy ez egy racionális döntés, hanem egy ilyen zsigeri történet, ezt váltja ki. Tehát, hogy mannyira hamis a személyközi valódi fizikai jelenléttel párosuló kommunikációhoz képest, hogy tök torzítja az embert.
Olyan jó lenne azt megtudni, hogy vajon azért van ez, mert egyszerűen megszoktuk az utóbbi években, hogy a közösségi médiában a politikáról való kommunikáció az általában ilyen felhevült, bárdolatlan, kegyetlen, és már nem is várunk mást adott esetben, és egyszerűen egy automatizmus az, hogyha olvasunk egy hírt, amit úgy detektálunk, hogy a közlő az haragot szeretne belőlünk kiváltani, akkor mi rájátszunk erre, tehát megajándékozzuk azzal, hogy igen, rendben van, kiváltottad, és rányomtunk a harag emojira, vagy kommentáltunk valami olyasmit. Tehát, hogy vajon mi ezt már megszoktuk, hogy ez így működik, és otthonos nekünk az, hogy a közösségi médiában a politikáról ilyen bárdolatlan, kegyetlen, haragos típusú beszédmódok vannak. Tehát, hogy eljátsszuk mi is a magunk szerepét ebben, és könnyű nekünk, otthonos nekünk így reagálni.
De azért ott eszembe, hogy nagyon-nagyon fel van korbácsolva a világ, mert egy trendforduló van, új világrend alakul ki, a régi értékek bomlanak, a demokrácia értékek bomlanak, stb. De nagy bajok vannak. Elnézést. És ebben a felfokozott és nagyon hangos média térben zajlik az életünk, és a boldogság nem attól függ, ami az én személyi állapotom, hanem ettől a közhangulattól. Ezt nem tudom, hogy mérhető volt-e, de ezt én Magyarországon ezt konkrétan gondolom, hogy így van, meg elég sok európai államban most ezt éljük meg.
Szerintem ez egy fontos felvetés, hogy ugye most akkor én a politikától vagyok-e boldogtalanabb, vagy a boldogtalanság vezete arra, hogy akarjak politikáról beszélgetni, mert ez egyfajta gőzkieresztés, egyfajta az érzelmi megnyilvánulás már egy ilyen fontos része annak, hogy akár jobban is érezzem magamat. Hát trendnek persze, tehát hogy... Igen. hogy ez akkor most így trend, természetesen trend, egyébként igen, és ugye nem is a, hát ez a típusú boldogabb vagy boldogtalanabbak az emberek, hanem a bizonytalanság szerintem az, ami egy trend, és a bizonytalanságban van ilyen fogódzókra szüksége az embereknek talán jobban. És ezekben az érzelmi ajánlatok talán jobban tudnak segíteni, és hát egyébként szintén egy másik vonatkozó vagy hasonló témájú kutatási projektünkben azt látjuk, hogy igen, érzelemterítettebb a politika ugye az elmúlt évek. Minél annál érzelemterítettebb a politika. Ezt is látjuk. Felfokozottabb. De ez lehet annak is az oka, hogy sokkal láthatóbb a politikai kommunikáció, és ugye a közösségi média miatt nagyon átalakult az, hogy hogyan fogyasztunk politikával kapcsolatos információkat, és hogyan reagálhatunk ezekre.
Mert hogy a stabilan szegény, de stabil értékrend mellett stabil közösségben él valaki, akkor lehet boldog.
Az biztos, igen.
De én most ahhoz képest, amit most Eszter elmondott, hogy felfokozott túldimenzionált politikai légkörben az ember sokszor amiatt nem érzi magát boldognak, mert állandóan ebben a izgalmi állapotban kell élni, és semmit nem érez stabilnak, mindenre úgy érzi, hogy úristen, holnap megváltozik, stb. Miközben egy kis, mit tudom én, távoli közösségben, valahol Ázsiában, két család egymás mellett él, művelik a földet, minden rendben, zajlik az élet az ősi szabályok szerint, és boldogok. És alig van valamiük. Most tudom, hogy ez egy meseszerű dolog, de ebben van igazság.
Biztos, hogy van igazság. Én eléggé óvatos vagyok, tehát lehet, hogy egy antropológus kollega ezzel kapcsolatban többet tudna mondani, aha, hogy a helyi specifikus kisközösségeknek a szerepe mit jelent. Ugye az, hogy mi a boldogtalanság, mi a boldogság, ez nagyon sok mindentől függ. Tehát szekérderéknyi irodalma van annak, hogy ki mit ért ez alatt. Legegyszerűbben szoktak erről írni, hogy hát a boldog az a boldogtalanság hiánya, és nagyjából ez a vizsgálat is egy önbevallásra, egy klasszikus önbesorolásra.
Ez is abszolút érvényes.
Önbesorolásra vonatkozik, tehát nem tudott nagyon mélyre menni ez a World Value Survey a tekintetben, hogy pontosan a válaszadó mit is ért az alatt, hogy számára mi a boldogság és mi a boldogtalanság, és hát az ilyen jellegű kutatásoknál sose tudjuk, hogy a válaszadó mennyire őszinte, például ez mindig
hát ilyen nagy számoknál azért csak
kérdőjel, így van, de ez egy fontos módszertani.
Hát itt több mint 50 ezer válaszadó volt, ha jól emlékszel.
A válaszadóból volt 85 ezer is.
Az azért
is
mondom, hogy ilyen nagy számok
igen,
mellett.
Igen, azért csináltuk, hogy kisimuljanak ezek a dolgok, de ez egy fontos korlátja mondjuk az ilyen jellegű szörvi válaszoknak, és az ilyen jellegű érzelemkutatásoknak is, tehát amikor így direktben rákérdeznek bizonyos érzelmekre, akkor mindig ott kell lennie a felkiáltójának a kutató fejében, hogy vajon mire kap választ, amikor ő azt kérdezi, hogy önnek most éppen milyen érzelme, vagy érzete, vagy érzése van egy bizonyos témával kapcsolatban.
Mégiscsak a lényege azért ennek a kutatásnak, vagy egyik lényege, ha jól értettem, hogy milyen összefüggésben van az egyén boldogság, boldogtalanság állapota a politikai aktivitásával, a politikai szemléletével, orientációival, stb. És erről megint eszembe jut egy példa, bocsánat, hogy ilyenekkel jövök elő, de ezek nagyon markánsak. Például Elek Judit és Ragályi Jellemér egyik nagyon-nagyon híres dokumentumfilmjében, az Isten mezejében láttunk egy jelenetet, ha jól emlékszem ezzel, de sok hasonló dokumentumfilm volt, a szocializmus vastag koráról beszélünk, 60-as, 70-es éve, ahol falusi, meg kisvárosi emberek beszélnek, élethelyzetüket látjuk, és a következő trend alakul ki. Ha ők arról beszélnek, hogy tavalyihoz képest rosszabbul vagy jobban élünk, akkor ők mindig felmutatnak, hogy vettünk egy étkészletet. Most egy új ágynemű készlet. Gyűjtünk egy bútorra, holnap, jövőre lesz egy új frigider. Ezek a nagyon pici, apró, de mindig előre mutató dolgok megnyugtatták, relatíve vagy idézőjelbe téve boldoggá tették az embereket. Ha ezt az apró lépést a magánéletben mindig lehet látni és érezni, ez sokszor elég ahhoz, hogy a politikával minimum elégedett legyek, de ne lázongjak ellene. De ez eltűnt. mert egy más fogyasztási kultúrában élünk, egy más inger halmazban élünk, ahol ezzel már nem elégedettek az emberek. Megint csak arra jövök vissza, hogy ez a nagyon-nagyon felkorbácsolt, mind politikai, mind egyéb értelemben felizzított életforma, amit mi élünk, ezt a pici boldogságot elveszi tőlünk.
Erre adatunk nincsen, viszont én azért azt látom a médiában, politikától független témákkal kapcsolatban, hogy van ennek kultusza, hogy vegyük észre az apróságokat, a kisebb örömöket, a mikro jó dolgokat, dicsérjük egymást, dicsérjük meg magunkat, legyünk elégedettek, ugye hálanapló, sokan vezetnek ilyesmiket, tehát minthogyha lenne ennek is egyfajta kultúrája, lenne egyfajta divatja ennek a fajta gondolkodásnak is, hogy ezeket a mikro helyzeteket is értékeljük, és legyenek ilyen mikro boldog pillanatai a mindennapoknak. Igen. És lehetséges, hogy mondjuk azoknak az embereknek, akik e fajta proszociális pozitív érzelmekkel teliek, tehát például hálát éreznek, mások iránti csodálatot, autentikus büszkeséget adott esetben, örömöket élnek meg, annak lehet a politikai preferenciája is egy kicsit más. Erre nézvést még nincsenek készen az adatok, de reméljük, hogy lesznek majd ilyen jellegű összefüggések is.
És még egy dolog jutott eszembe, ha már itten a digitalizáció koráról, meg a közösségi médiáról beszéltünk, hogy kialakulóban van az egészen fiatal korosztályoknál egy új dolog, aminek már van is valami neve, amit én elfelejtettem, és ha jól tudom, vagy Hollandiából, vagy Franciaországból indult, ahol lázad a Z generáció és a következő, amelyik már készül és jön, és politikailag is aktívvá válik, és például eldobta az okostelefont. És kialakult az a trend, hogy visszakérik a nyomógombos minimálisan funkciókra használható telefon, mert megteltek. Ők már eleve nem akarnak belépni ebbe a túldimenzionált, túl komplikált, túl kommunikált világba, eleve nem akarják beengedni azt a mérhetetlen mennyiségű élményanyagot, információt, stb. Ők szeretnék meghatározni, hogy pit, kit hívok fel és mikor. Ez a telítődés, ez egy nagyon új dolog, biztos nincs rá még kutatás. De mi a véleményetek erről?
Ezek szerintem én nagyon fontos kérdésekben egyébként tényleg túlnő a kutatási területeinken. Egyrészt, amit a Gabriella mondott, ezzel nagyon egyetértek, hogy tényleg van valami, és akkor ez arra is reflektál, amit te mondasz most ezzel kapcsolatban. Az egyik unokahúgom egyébként most a mániája, hogy mániája, tehát tényleg nagyon szereti, hogy CD-ket vásárol. Ami annyira...
Csak legyen lejátsz olyan, mert az
ugye ez milyen érdekes, hogy mondjuk mi a lemezhez nyúlunk vissza, vagy a kazettára tekintünk ilyen édes nosztalgiával mondjuk, és akkor a most 15-16 éveseknek ez a CD, hogy úgy és ez egyébként bocsánat, hogy egyre kitekintek, de szerintem nem irreleváns, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia kapcsán való fejtegetéseknek is szokott ez a mondása lenni, hogy nem biztos, hogy azt akarjuk, ha robot vagy az ember között választani kell, ugyanúgy, mint ahogy a kézműves termékeket szeretjük, tényleg az ilyen kis közösségeket, a kertészkedést, a bármit, tehát ez az ilyen kicsit így visszatérni, egyáltalán kilépni ebből a nagyon intenzív információ folyamból, vagy a digitalizációból, ez egyébként szerintem is tett, és hogy pont az E-generáció kapcsán ezt nyilván az ember elég könnyen elfogadja, vagy megérti, hogyha ez egy, de hát biztos, hogy ezt nagyon részletesen kell vizsgálni, ezt a kérdést. És akkor lehet, hogy az mondjuk tényleg ugye ennek kapcsán, amit mondtam, az anyagi viszonyok és a boldogságnak az összefüggéseire, ez szintén, bocsánat, relativizálja, hogy akkor most mi is az az anyagi szint, ami tényleg így a boldogságomhoz tesz hozzá, és mi az, ami meg már független attól.
Azért, ja, tessék.
Bocsánat, csak számomra politológusként alapvetően az lenne érdekes ebből a problémából, hogyha tényleg van egy megfogható közeg, aki kilép a digitális világból, kilép ebből a felhevített ingergazdag környezetből, hogy azt vajon másképp kell elérni a politikusoknak, másfajta kommunikációt kell velük
ezt
folytatni.
Ezt vetette fel bennem, és én ezért tettem fel, mert szerintem igen.
Ezen gondolkoztam, miközben hallgattam a kérdést, meg Eszternek a válaszát. Ez a jövő zenéje, én azt hiszem, tehát egyelőre inkább arra engednek következtetni a jelen történései, hogy a digitális világ és a felhevített pörgős platformokon lehet a politikusoknak is babért aratni, tehát hogy ott zajlanak jelentős és fontos interakciók, de közben figyelni kell arra is, hogy a helyi kisebb interakciók, a kis közösségek, a személyközi elérések, azok is meglegyenek. Tehát én azt feltételezem, hogy erről nagyon komoly gondolkodás folyik különböző think tankek meg agytrösztöknél, hogyha tényleg megfoghatóak választási csoportként ezek az emberek, akik kivonulnak, akkor őket hogyan lehet majd elérni,
és milyen üzenetekkel? Lesz, mert nekem ezt azt szimbolizálja, hogy a gyerekek most csak a nyomok, hogy visszaveszik a döntést. És ez egy szimbolikus gesztus. Most már azért én dönteném el, hogy mikor mit. Én ezt látom mögötte, és ez válasz arra a felfokozott politikai közéletre, ami egyre elviselhetetlen, nagyon elég. Majd én megmondom, mikor engedem be. Legalábbis van egy ilyen gát szerintem ebben, sokkal nehezebb lesz tömegeket manipulálni és befolyásolni. Ma nagyon könnyű.
Mindig is könnyű volt, bocsánat, befolyásolni az embereket, tehát ne essünk abba a hibába,
hogy könnyű volt, hogy idealizáljuk de voltak egyértelmű eszközök, most pedig tarolni lehet. Hát nézzük meg ezeket a big data rendszereket, hogy befolyásolták a választásokat.
Igen, ezek új utak valóban, de mindig is azt hiszem, hogy könnyű volt az embereket befolyásolni. Mindazonáltal ez tényleg egy érdekes kérdés, ugye megint a határhúzásnak a szempontja jön itt be, ennek is van egy kultúrája, sokat lehet erről olvasni, hogy húz határokat, és hogy vajon ennek politikai, politológiai szempontból lesz-e jelentősége, hogy valaki határokat húz, és azt mondja, hogy csökkentem mondjuk a médiafogyasztásomat, vagy bizonyos dolgokban
amit
nem veszek részt.
Amit mondott, hogy az unokahúgot CD-k után nyúlt, ez megint csak a döntés visszavétele, hogy nem a Spotify meg a beállított automatikus lejátszás meg a nem tudom, hanem most melyik lemezt tegyem be. Ez nagyon egyszerű, de már majd leszoktunk róla. Visszaveszem a döntést, hogy most ezt én így akarom. Lehet, hogy idealista vagyok.
Meglátjuk.
Röviden reagálni. Egyrészt nagyon fontosnak tartom ezt a felvetést, ugye, hogy akkor a politikatudományi szempontból hogyan tekintünk ezekre az emberekre. Másrészt csak annyi, és ez nagyon intuitív, csak így az első reakcióm az, hogy azért még óvatosan bánnék azzal, hogy ez mennyire trend, meg hogy ez mennyire fog...
Hát
hogy
igen, ez most felbukkant, hogyan... aztán ki tudja.
Illetve, igen, és jóféle divat, de hát ugye, hogy mi lesz belőle, igen. Meg azért csodálkoznék, hogyha aztán most akkor ez a generáció teljesen elfordulná ettől a digitalizációtól, tehát ez talán egy kicsit ilyen...
Lehet, hogy majd kiegyensúlyozódik.
Nem, igen. Meglátjuk, és akkor még egy utolsó, hogy csak ebből a szempontból lehet érdekes a mi felvetésünk, ami ugye kifejezetten ilyen politikával kapcsolatos interakciókra vonatkozik, ami a személyközi interakciók, amik egy nagyon fontos tényezői annak, hogy valaki mit gondol a politikáról, hogyan viszonyul hozzá, és hogy hogyan cselekszik politikailag.
Köszönöm szépen Szabó Gabriel és Farkas Eszter, az ELTE Társadalom Tudományi Kutatóközpontjának Politika Tudományi Intézetének kutatói voltak itt a vendégeim. Köszönöm ezt a beszélgetést Somfai Péter szerkesztőm nevében is. Búcsúzom jövő héten. Viszontlátásra és viszonthallásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.